Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Örülök, hogy újra együtt lehetünk, részben ismerős arcokkal, részben újakkal. Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök. Az előttünk álló három hétvégén, estéről estére egy nagyon komoly kérdés felé fogjuk a figyelmünket irányítani. Nem az a célja ennek az előadás sorozatnak, hogy alapvető bibliai ismereteket keressünk és kutassunk, hanem inkább egyfajta bibliai ismeretre támaszkodva figyelünk a Bibliának egy sajátos üzenet csomagjára. Ebben az előadás sorozatban azt követjük nyomon, hogy miként jutottunk oda az Istennel való kapcsolatunkban, ahol éppen most vagyunk. Röviden áttekintjük azt, hogy az emberek mi mindent megtesznek annak érdekében, hogy megoldást és kivezető utat találjanak a jelenlegi helyzetükből. De megkülönböztetett hangsúllyal fogjuk keresni azt, hogy milyen megoldást és milyen utat mutat Isten ebből a kilátástalan helyzetből. Egy alapigét szeretnék olvasni Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott leveléből, a mai esténk témájához. Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott levelének harmadik fejezetéből a 23. verset szeretném olvasni. Így hangzik Istennek igéje. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Idáig az ige. A Szentírás beszámolója szerint az emberiség problémája azzal kezdődött, hogy elveszítette az Istentől kapott dicsőséget. Ez a dicsőség valójában egy fényjelenség volt, egy olyan öltözet, amely az Isten lényéből kisugározó vette körül az embert, és betakarta. Amikor azonban vétkezett az ember, és megváltozott az Istennel való kapcsolata, akkor ez a dicsőség eltűnt, helyette pedig mezítelennek érezte az ember magát. Ez a dicsőség azonban nem csak a test mezítelensége volt, hiszen a Szentírás beszámolójában arról olvashatunk, hogy az ember azonnal próbálta megoldani ezt a problémát, és fügefa levélből ruhát készített magának. És már úgy érezte, hogy meg is oldódott, már elrejtette a mezítelenségét, már egymás előtt nem érezték mezítelennek magukat. Csak hogy amikor az Isten megjelent hűvös alkonyatkor, ahogy olvassuk az igében, azonnal mezítelennek érezték megint magukat. Nem egymás előtt, hanem az Isten előtt. És ez annak a visszajelzése, hogy ez a mezítelenség, ez nem csak a test mezítelensége volt. Az a dicsőség, amely körülvette az embert, nem csak a testét takarta be és fette be, hanem az egész embert. A hármasságból lévő embert, a test, lélek és szellem egységéből képződő embert. A lelke mezítelenségét érezte Isten színe előtt az ember, amikor az Úr megjelent. Minden baj, ami később bekövetkezett az emberi családban, tulajdonképpen ezzel indult el. Először csak félelem Istentől és egymástól, majd a szeretetlenség, később pedig jött a szomorúság, a fájdalom, a sokféle szenvedés, és végül a halál. Minden bajunknak a gyökerét oda vezethetjük vissza, hogy nem becsültük eléggé, és ezért elveszítettük az Istentől kapott dicsőséget. És ezért nagyon fontos megtudnunk, hogy tulajdonképpen mi ez a dicsőség. Ha már elveszítettük, akkor hogyan szerezhetjük vissza? Hogyan öltözhetjük és mikor magunkra újra ezt az isteni dicsőséget? Ha a dicsőség szó jelentését keressük, akkor azt találjuk például a magyar értelmező szótár szerint, hogy ez egy nagyszerű, tettel kiérdemelt, fényes hírnév, amikor a dicsőséggel együtt jár a dicsőítés is. A Biblia viszont nem egészen így közelíti ezt a szót. A Biblia már szétbontja a dicsőség szóhoz társított gondolatokat és szempontokat két nagy csoportra. Az egyik oldalon a mulandó világban élő embernek a mulandó dicsősége látható, aminek alapja lehet a gazdagság, lehet a magas társadalmi állás, vagy valamilyen kiérdemelt képességgel együtt járó tekintély. Ezzel mind együtt járhat a dicsőség, az a mulandó dicsőség. A másik oldalon a mindenható Isten örökkévaló dicsősége található, amely szent lényének a kisugárzása, önmaga dicsőségének a megmutatása. A héber Bibliában a dicsőség szó a súly gondolatát foglalja magába. Egy létezőnek a létben megmutatkozó súlya, a fontosságának az értékét határozza meg. Mint ahogy a kimondott szónak is súlya van. A súly alapján felbecsülhető a valóságos érték. Ezért a hiányzó, vagy éppen a létező dicsőségnek a mértéke a valódi értékünket határozza meg, vagy éppen az értéktelenségünket. A dicsőség szó Istennel kapcsolatos jelentését minden esetben a büntelenség és a szentség kifejezésére találjuk a Bibliában. Nagyon sokszor a bűn ellentéteként jelenik meg a dicsőség. Ebből következően mind a kettő kizárja a másikat. Együtt nem létezik. Vagy a bűn, vagy a dicsőség. Az Isten dicsősége éppen ezért megemésztő tűz a bűn számára. Sokszor vetik fel emberek azt a kérdést, hogy miért nem láthatjuk az Istent. És az Isten úgy válaszol erre, hogy a ti bűneitek választanak el titeket tőlem. Vétkeitek fedezik el az orcámat előletek. Amikor Mózessel is találkozik a Hóreb hegyén az Úr, akkor azt mondja, hogy orcámat nem láthatod, mert nem láthat engem ember élve. Isten annyira szeret bennünket, hogy kegyelméből elrejtőzik előlünk. Ézsaiás próféta fogalmazza meg ezt, és mondja ki, bizony te elrejtőzködő Isten vagy. Mert nem akarja, hogy az ő dicsőségének a megjelenése megemésztő tűz legyen a mi számunkra. Nem akarja a halálunkat, azt akarja, hogy éljünk, és ezért inkább elrejtőzik előlünk. Miközben a Biblia arra szólít fel, hogy törekedjünk megismerni az Istent, mert ez az örök életünk feltétele, Jézus még a főpapi imájába is belefoglalta, amit János evangéliumában olvashatunk, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Vagyis az ő megismerése az örök életünknek a feltétele. Mózes a Hóreben, amikor találkozott az Istennel, akkor azt mondta, hogy mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És az volt az Úrnak a válasza, hogy jó, úgy hátulról megszemlélheted, de színről színre, szembe nem láthatod, mert akkor meghalsz. És ez a fajta közelsége az Isten dicsőségének Mózesre olyan hatással volt, hogy amikor 40 nap után lement a hegyről és találkozott a néppel, akkor a nép visszahőkölt tőle, azt mondja a Szentírás, hogy Mózesnek sugárzott az arca. Sugárzott a bőre az Isten dicsőségétől, és a belőle kisugárzó fény jelenséget nem bírták elviselni Isten népének tagjai. Ezért Mózesnek az arcát és a fejét le kellett takarni egy lepellel. Csak így lehetett a nép között. Azt a leplet csak akkor vette le, amikor visszament az Istenhez. Mindezeket summázva azt mondhatjuk, hogy ennek a dicsőségnek a megismerése az örök életünk feltétele, és ezért az elveszített dicsőségnek a visszaszerzése is ugyanolyan fontos és ugyanolyan jelentős kérdés számunkra. Az emberi család Édentől fogva próbálja visszaszerezni azt, amit az első emberpár elveszített. Végre elrejthesse a lelkemezítelenségét. egymás előtt mi nagy művészettel tudjuk ezt gyakorolni. A nagy ellenségünk, aki bűnbe vitt bennünket, megtanította az embert arra, hogy a másik ember előtt hogyan rejtse el a lelke mezítelenségét. De érezzük sokszor az Isten előtt, amikor megszólal a lelkiismeretünk, hogy mégse vagyunk befedezve. Isten színe előtt mégis leplezetlennek és mesztelennek érezzük magunkat. Mivel pedig ez a befedező dicsőség az Isten lényéből fakad, ezért kizárólag csak a vele való közösség alapján nyerhetjük vissza. Isten dicsősége nélkül lenni egyet jelent azzal, hogy Isten szeretet közösségétől szakadtunk el. Vagyis még mindig bűnben élünk. Ettől a eleve elrendelt végzettől senki sem képes menekülni. Így olvastuk az alapigében, minnyájan vétkeztünk és szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül. Semmilyen emberi erőfeszítés nem tudja elkerülni ezt az állapotot. Egyedül csak az Istentől visszanyert dicsőség hozhat megoldást. Egyedül csak ez biztosíthat szabadulást és életet újra. A Biblia tanítása szerint Istennek ez a dicsősége a fénynek, a világosságnak a forrása, ezért a bűn ennek az ellentéteként egyfajta sötétséget támaszt és jelent. Ez azt jelenti, hogy a bűnben élő embernek az Isten dicsőségének a világosságában kellene tartózkodni. Amíg nem vagyunk az Isten világosságának a közelségében, addig tulajdonképpen sötétségben vagyunk. Jézus szomorú tényként állapította meg, az evangéliumi feljegyzésekből ismerjük, amikor Nikodémussal beszélgetett, hogy az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot. És ezt amikor úgy a mindennapjainkban az emberek között, az ismerőseink között kitekintve próbáljuk vizsgálni és keresni, akkor újra ezt a tényt állapíthatjuk meg. Mert az emberek rejtegetni akarják a cselekedeteiket, az életmódjukat, nem akarják, hogy napvilágra, világosságra kerüljenek azok. Azért szeretik jobban ezt a sötétséget, mert úgy gondolják, hogy ebben az Istentől távol lévő sötétségben könnyebb elrejteni bűneiket. Az első emberpár is úgy gondolta, hogy el tudja rejteni, el tudja takarni a mezítelenségével együtt a bűnét is, és egészen addig gondolták, amíg Isten meg nem jelent és nem szólította őket. És itt szeretnék megállni egy pillanatra. A Biblia azt mondja, hogy az ember elszakad az Istentől. De az Isten utána megy, megkeresi és szólítja. Az első emberpárt is szólította, hogy Ádám, hol vagy? Nem azért kereste és szólította ezzel a megszólítással, mert ő nem tudta, hogy hol van Ádám. Isten nagyon jól tudta, hogy hol van Ádám. Oda mehetett volna a bokorhoz, ahol el volt bújva. De Isten azt akarta, hogy Ádám döbbenjen rá arra, hogy hol van. Ádám érezze meg azt, hogy ő elszakadt a szeretet Istenétől. Attól a lénytől, akit mindennél jobban szeretett. És ezért kérdezte, hogy hol vagy? Hová jutottál? Hogy jutottál oda, ahol vagy? És az Isten ma is ezt teszi, ma is megszólít bennünket, utánunk jön, megkeres, ránk kérdez, feltámassza bennünk a lelkiismeretet, hogy érezzük azt, hogy hová jutunk Isten nélkül. A Jézussal közösségben élő ember viszont nem járhat többé sötétségben. Jézus azt mondja János evangélium a 8. fejezet 12. versében, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, az nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Aki valóban Jézust követi, az többé nem akar olyan dolgot cselekedni, amit rejtegetni kell, akár az embertársa, akár az Isten előtt. Világosságban akar járni. Isten ezt akarja a lelkünkre helyezni legelőször, hogy a Jézus követése az a világosságban való járást jelenti. ahol mindenek nyilvánvalók. A Jézusból áradó világosságban ezt nem is lehetne megtenni, hogy elrejtjük cselekedeteinket, nem vagyunk képesek. Ezért, aki igazságot cselekszik, mondja Jézus, az világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Mindezek után önkéntelenül felvetődnek bennünk egészen alapvető kérdések. Mire számíthatunk, ha továbbra is így maradunk Isten dicsősége nélkül? Mit tehetünk annak érdekében, hogy ne maradjon így tovább, hanem változás következzen be? Ne legyen igaz az, amit Pál apostol kimond, hogy mindnyájan szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül. És hogyha már változás következett be, vajon észreveszi a környezetünkben élő ember, a szomszéd, a családtag, a munkatárs, vagy bárki, akivel találkozunk, hogy az Isten dicsősége kezdi áthatni az életemet? Azért is említettem Mózesnek a példáját, mert az egy nagyon klasszikus példa a Bibliában, hogy Mózes 40 napig volt csak együtt az Istennel. Nagyon bensőséges közösségben volt az Istennel. És ez a 40 nap azt eredményezte, hogy Mózes áthatotta az Isten közelségéből a dicsőség. És amikor lement a néphez, akkor már belőle is sugárzott. Isten azt szeretné, hogy bennünket is hasson át a vele való közösség eredményeként. Amikor Istennel, Jézussal járjuk együtt az életünket, akkor ennek legyen olyan hatása, hogy a környezetünkben élő emberek figyeljenek fel arra, hogy valami változás következett be az életünkben. És akkor kérdezzenek rá, hogy mi történt veled? Mi az, ami különös rajtad? Már nem olyan vagy, mint voltál. A jövőnk lehetséges kilátásait Jézus vázolja fel előttünk az evangéliumokban. Máté evangélium a 25. fejezetében, a 31. 32. verseiben olvashatjuk, hogy amikor Jézus visszajön, amikor beül az ő dicsőségének királyi székébe, akkor elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, mint ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Ez a szétválasztás azért történik, hogy ki-ki megjutalmaztasson az szerint, amiket a testben cselekedett, jót vagy gonoszt. A megoldás kulcsa tehát bizonyos vonatkozásban a mi kezünkben van. Választanunk és döntenünk kell addig, amíg ezt megtehetjük. Amíg a kegyelem ajtaja nyitva áll előttünk, hogy amikor Jézus visszajön, akkor mi azon az oldalon állhassunk, akiknek azt mondja Jézus, jó vagyon, jó és hű szolgám. Éheztem, ennem adtatok, szomjú hoztam, innom adtatok, beteg voltam, meglátogattatok, csupa jót tettetek. És nem számít, hogy te nem emlékezel majd erre a jótetre. Jézus azt mondja, amikor a legkisebbel megcselekedtétek, olyan, mintha velem cselekedtétek volna meg. Isten szeretne a segítségünkre lenni ebben a helyzetünkben, ezért a dicsőségének világosságát minden embernek visszaadja életének egy bizonyos pillanatában. Pál apostol azt mondja a Korintusiakhoz írott 2. levelében, a 4. fejezet 6. versében, hogy az Isten, aki kezdetben a teremtésnél azt mondta, hogy legyen világosság, ő gyújt világosságot a mi szívünkben is. Sok hívő ember el tudja mondani, hogy az Istennel való találkozásának az első szakaszában átélte ezt az élményt. Én magam is így voltam, hiszen meggyőződéses ateista ember voltam valamikor, és amikor az Isten megszólított, akkor azt éreztem, hogy amit eddig bolondságnak tartottam, az a maga értékében kezd kiformálódni előttem. Új megvilágításba láttam. Új fényben megvilágítva. Magam is csodálkoztam, hogy lehet az, hogy én most így látom ilyennek. szépnek, vonzónak, kívánatosnak. Miközben korábban pedig azt mondtam, hogy ez bolondság. Ez normális embernek nem kell. Mert az Isten utánam nyúlt, megkeresett, és világosságot gyújtott a szívembe. Hogy az általa felkínált kegyelmi lehetőséget új fényben, új megvilágításban lássam meg. És ennek az isteni kezdeményezésnek az eredményeként minden ember életében bekövetkezik az a pillanat, amikor, amit az Isten felajánl, az vonzó, kívánatos, kedves, szép ajándékként tűnik fel előtte. Az a kérdés, hogy ekkor az isteni segítség pillanatában hogyan dönt és mit választ. Ezt a világosság gyújtást Isten minden ember életében elvégzi újra és újra, még a hívő emberek életében is. Mert Isten vezet bennünket magához lépésről lépésre, mindig közelebb és közelebb. A meggyengült szemnek mindig több fényre van szüksége. A szemüveges emberek ezt nagyon jól tudják. Én is átéltem a 90-es években, éppen a siófoki művelődési házban tartottam egy sorozatot. Akkor a rendezőnek mindig mondtam, hogy erősebb fényt kérek, mert nem látok jól. És csak később derült ki, hogy nem a fénnyel van a baj, hanem a szememmel. Szemüvegre van szükségem, és azonnal elég erős a fény. A mi lelki szemünk is meggyengül. Ezért Istentől mindig újabb és újabb fénysugárra van szükségünk. Megerősített fénysugarakra. Hogy újabb és újabb dolgokat fedezzünk fel és lássunk meg. Példabeszédek könyvében a 4. fejezet 18. versében olvashatjuk, hogy az igazak ösvénye az olyan, mint a hajnal világossága, amely minél tovább halad, annál fényesebb lesz a teljes délig. Isten kegyelemből viszonyul így hozzánk, hogy nem egyszerre ragyogtatja ránk az összes fényforrás, amely az ő lényéből árad, hanem mint ahogy a hajnal kezd derengeni, először csak szürke, majd mindig fényesebb és fényesebb lesz, egészen a délig erősödik a napnak a fénye és a világa. Na, ugyanígy jön az Istentől való fényforrás is. Mert szükségünk van arra, hogy elbírjuk viselni, fel tudjuk dolgozni mindazt, amit Isten ki akar jelenteni nekünk. Pál apostol azt is mondja, hogy mit kezdjünk azzal, amikor felfedezzük, hogy az Isten világosságot gyújtott a szívünkbe. És már más összefüggésben látjuk a dolgokat. Ebben a pillanatban az a legfontosabb, hogy a Krisztussal találkozva, Krisztus arcán lássuk meg az Isten dicsőségét. Krisztusban ki tudja nyilatkoztatni Isten számunkra azt a lehetőséget, amire nekünk szükségünk van. János apostol, amikor a Jézussal való találkozásáról beszél az evangélium elején, akkor azt mondja, hogy az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Szinte kikiáltja magából az apostol ezt. Mi láttuk ezt a dicsőséget. Pál apostol, aki ugyancsak foglalkozott ezzel a gondolattal elég sokat, hozzáteszi még a korintusi levélben, mi az Úrnak dicsőségét fedetlen orcával szemlélvén ugyanarra az ábrázatra átváltozunk, dicsőségről dicsőségre. Az ige szavaiból megérthetjük, hogy Isten mi mindent kész megtenni az átváltozásunk érdekében. Nem nekünk kell megkeresnünk és megtalálnunk az Úr dicsőségét, hiszen ő elénk hozza azt, elvonultatja előttünk, mint ahogy Mózes esetében is történt, hogy elvonultatom előtted az én dicsőségemet. Még a tisztán látáshoz szükséges külső és belső körülményeket is ő teremti meg számunkra. Egy dolgot azonban nekünk kell megtenni, ezt az egyet nem teszi meg, és nem is akarja megtenni az Isten. Nekünk kell szemlélni az Isten dicsőségét. Azt mondja az apostol, az Úrnak dicsőségét fedetlen orcával szemlélvén. És itt ezt a szót szeretném kiemelni, szemlélni kell. A szemlélés az nem csak egy futó pillantást jelent, hanem azt, hogy megállunk előtte. Nyugodtan megnézzük a legapróbb részleteket is. Ha elmegyünk egy galériába, és a kiállított képek között csak úgy futólag végigmegyünk, olyan jó erőteljes léptekkel, de azért oldalt fordítjuk a fejünket, mennyit fogunk ebből megjegyezni? Nem sokat. De ha megállunk egy-egy kép előtt, és az apró részletekbe belemélyedünk, akkor megismerjük mindazt, amit a festő ki akart fejezni. Krisztus dicsősége előtt is így kell megállni. Nem csak úgy, hogy előveszem a Bibliát, na olvasok gyorsan egy verset, aztán letettem, és már futok is végezni a mindennapi munkámat. Isten előtt meg kell állni, elcsendesedni, belemélyedni, elgondolkodni felette, engedni azt, hogy a Szentlélek meg tudjon szólítani, gondolatokat tudjon ébreszteni, fel tudja tárni előttünk az ő dicsőségének megvilágításában. Biztos vagyok, hogy többen vannak itt olyanok, akik átestek olyan tapasztalaton, mint én magam is sokszor. Már nagyon jól ismerek egy ige verset. Ha éjjel álmomból felébresztenek, akkor is el tudnám mondani könyv nélkül. De mégis előfordul az, hogy egyszer csak egy adott pillanatban új megvilágításba értem meg azt az igét. És akkor szinte csodálkozom, hogy hogy lehet az, hogy én, aki ismertem, kívülről el tudtam mondani ezt az igét, de nem értettem. Legalábbis abban az összefüggésben nem értettem, ahogy az Isten akkor meg akarta mutatni. No, a Krisztusról való ismeretünk is ilyen. Ha megállunk az Isten dolgai előtt, ha tudunk elcsendesedni, akkor az Isten újabb és újabb apró részleteket villant fel előttünk. Akkor bele tudunk mélyedni Krisztus megismerésébe, és a belőle áradó isteni dicsőség megismerésébe. Az ilyen elmélyedt szemlélés átalakító erővel hat vissza a szemlélőre. Mert mindenki olyanná válik, mint amit szemlél, amivel sok időt foglalkozik. A szemlélt dolgoknak ugyanis olyan befolyásoló ereje van ránk, amely kihat a gondolkodásunkra, az értékrendünkre, a szokásainkra, az egész életünkre. Talán a legjobban szemlélteti, ha arra gondolunk, hogy a televízió, a videó, az internet milyen módon befolyásolja a mai fiataloknak az életét. Mert mindig azt nézik, mindig azzal foglalkoznak, és ez hat rájuk, és alakítja a gondolkodásukat, az értékrendjüket, mindent velük kapcsolatban. De ugyanez a folyamat jó irányba is kifejti a befolyásoló erejét. Ha Jézus Krisztussal foglalkozunk, ha az ő dicsőségét szemléljük, akkor biztosan mi is átformálódunk az ő képmására. Ezért az Isten igéje fel is szólít erre, hogy nézzünk a mi hitünk kezdőjére és bevégzőjére, Jézus Krisztusra. Őt szemléljük. Ő legyen a mi tekintetünk előtt. Természetesen nem csupán a Biblia tanulmányozása formál át bennünket, hanem az elmélyedésünk tárgya. Jézus Krisztus, a vele létrejött közösség lesz hatással ránk. Pál szerint ez az átváltozás dicsőségről dicsőségre történik. Vagyis fokozatosan, nem egyszerre, nem hirtelen, lépésről lépésre. Ha készek vagyunk Jézus dicsőségét, azaz jellemének szépségét szemlélni és tanulmányozni, akkor maga a Szentlélek fog segítségül sietni, hogy ez bekövetkezzen, hogy ez megtörténjen az életünkben. Isten szent lelke fogja megnyitni előttünk az ige lapjait. Ő kalauzol az igének a soraiban, hogy értsünk annyira, amit olvasunk, hogy az átalakító erővel hason ránk. Pál apostol arra is figyelmeztet, hogy Krisztus jellemének a szemlélését fedetlen orcával kell szemlélni. Ezzel a szimbolikus képpel két dolgot is szeretne hangsúlyozni az apostol. Egyrészt arra utal, hogy tegyünk félre mindent, ami a tisztán látásunkat zavarná. Tegyünk félre mindent, hogy tisztán lássuk Jézust úgy, ahogy szeretne előttünk bemutatkozni. Másrészt azt is jelenti, hogy Krisztus előtt állva ne próbáljunk leplet borítani magunkra, ne takarjuk előle semmit, ne gondoljuk azt, hogy a ránk terített lepel mögött biztonságban elrejthetjük az igazi arcunkat, mert mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk, mondja Pál apostol. Isten igéje azt is feltárja, hogy mikor mondhatjuk el, hogy rajtunk már feltámadt az Isten dicsősége. Ezt a kinyilatkoztatást önmagunk őszinte megvizsgálása érdekében közli velünk az Isten. Két ige verset szeretnék említeni és erre irányítani a figyelmet. Az egyiket Jézus mondja a hegyi beszédben, Máté evangéliuma 5. fejezet 16. versében, úgy féljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ézsaiás próféta pedig azt mondja a 60. fejezet első 3 versében, hogy kelj fel, világosodjál, mert eljött a világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr. Dicsősége rajtad megláttatik. És ha ez megtörténik, akkor hozzád jönnek a népek sokaságai. Ahogy Jézus is mondja, úgy fényjék a világosságot, hogy amikor látják az emberek, akkor veled együtt dicsőítsék a mennyei atyánkat. Ezért kérdezd meg magadtól, milyen hatással van az életed a környezetedben élő emberekre? A rajtad meglátható dicsőség, amely a Jézussal együtt töltött időből ragadt rád, az fel tudja-e támasztani az emberekben azt a vágyat, hogy ők is hozzád hasonló módon éljenek, hogy ők is dicsőíteni akarják az Istent? A Jelenések könyvének prófétai üzenete is felvillantja előttünk a jövő eseményeit, és ebből tudhatjuk, hogy egyszer be fog következni, be fog teljesedni ez. A Jelenések könyve már jelen időben beszél arról, hogy ez megtörténik. Az Isten dicsősége az egész földet be fogja ragyogni. Jézus ekkor hívja ki mindenhonnan az övéit. Ekkor fogja összegyűjteni egyetlen nyájba az ő gyermekeit. Most még azt mondja, hogy másokolba is vannak nekem juhaim. Vagyis azt akarja mondani Jézus, hogy szétszórtam különböző aklokban, különböző egyházakban, különböző szervezetekben, nekem vannak bárányaim, vannak gyermekeim. De el fog jönni az idő, amikor Isten mindenkit kihív, hogy legyen egy nyáj és egy pásztor, és ez a pásztor Jézus legyen. Isten egy hármas célt szeretne megvalósítani azáltal, hogy az emberek életében újra feltámasztja és láthatóvá teszi a jellembeli szentség dicsőségét. Egyrészt így állítja helyre az emberi lélekben Isten képmását. Azt a képmást, ami a bűn 6000 éves történelme összetört. Isten azt akarja, hogy az az ember, akit ő az ő képére és hasonlatosságára teremtett, amelyet az Isten dicsősége vett körül, az újra álljon vissza, újra ragyogja körül az Isten dicsősége, az Isten jellemének a szépsége sugározzon ki belőlük. Amikor Jézus itt járt, Jézusból is csak úgy nyilatkozott meg az Isten dicsősége, hogy az emberek szeretetre méltónak érezték, megértőnek, kedvesnek, barátságosnak,
vagyis a lelki tulajdonságai váltak láthatókká az emberek előtt. Ez volt az Isten dicsőségének a megnyilatkozása. És az Isten azt akarja, hogy ez bennünk, a mi életünkben is láthatóvá váljon. Dicsőségről dicsőségre, lépésről lépésre kerüljünk közelebb az Istenhez. És ez akkor lehet, ha szemléljük az Istennek dicsőségét. Ha mindnyájan fedetlen orcával szemléljük az Isten dicsőségét, akkor az Isten szent lelkének a segítségével dicsőségről dicsőségre, jellemről jellemre kiábrázolódik bennünk az isteni természet. Másrészt ezáltal tudja Isten az egész emberi családot választás és döntés elé állítani. Mert amikor bekövetkezik ez, hogy Isten népén, Isten gyermekein végre az isteni dicsőség látható lesz és sugárzik a körülöttük élők között, akkor ez olyan éles ellentétként válik láthatóvá, hogy a jó és a rossz között nagyon komolyan különbséget lehet tenni. Mindenki képes lesz akkor választani, és akkor Isten mindenkit döntés elé szólít. Végül pedig azért kell az isteni dicsőségbe felöltöznünk, mert Isten így tesz bennünket alkalmassá arra, hogy az el nem bukott mennyei lények között újra helyet találjunk. Újra jól érezzük magunkat. Ugyanis, ha most nem szeretjük meg az isteni dicsőséget, ha nem kívánatos számunkra az Isten jellemének a kialakulása bennünk, ha nem teszünk meg minden erőfeszítést azért, hogy bennünk a krisztusi képmás formálódjon ki, akkor nem éreznénk jól magunkat a mennyben. Ha Isten mégis üdvözítene, egy idő után pokol lenne számunkra a menny. Ezért most kell megszeretnünk, most kell vágyakoznunk, most kell mindent megtenni azért, hogy ez a dicsőség kiábrázolódjon. Ahogy elkezdtük a mai alkalmat, ezt a dicsőséget a bűn miatt veszítettük el. De Isten nem nyugodott bele abba, hogy az ember elveszett tőle. Utána ment az embernek, megkereste, megszólította, és mindent megtett azért, hogy az ember újra visszataláljon, újra felöltözzön az isteni dicsőségben. Bár akkor szinte egy pillanat alatt elveszítette a dicsőséget teljesen, most azonban csak lassan, fokozatosan tudunk napról napra közelebb kerülni ahhoz az állapothoz, amikor végre azt mondja az Úr, hogy dicsőségbe öltözött az én gyermekem. Én kívánom mindannyiójuk részére, hogy ez egy minden nap megélt, csodálatos tapasztalat legyen, minden nap Jézushoz közelebb kerülni, minden nap Jézussal együtt járni, és minden nap újra és újra beöltözni, hogy végül teljesen betakarhasson bennünket az Isten dicsősége. Isten sok mindent megtesz az érdekünkben. Mi emberek is érezzük azt, hogy nem jó az, ahogy most van. Ezért az értelmes ember próbál gondolkodni azon, hogy hogyan tudná megváltoztatni ezt az állapotát. Már az első emberpár is ezen törte a fejét, amikor rádöbbent, hogy mezítelenné lett. Mit tegyek azért, hogy ne legyek ilyen állapotban? És kitalálta, hogy na, csinálunk fügefa levélruhákat, és megoldjuk a problémát. A mai ember is gondolkodik azon, hogy hogyan tudna ebből az állapotból kikerülni. Ezért különböző utakat és módokat talál, hogy megoldja ezt a problémát. De vajon nekünk kell kitalálni azt, hogyan öltözhetünk vissza az Isten dicsőségébe? Nekünk kell megtalálni azt az utat, amely visszavezet az Istenhez, ahol végre találkozunk vele? Nem. Az Isten mutatja ezt meg nekünk. És holnap délelőtt, 11 órai kezdettel szeretnék erről beszélni. Mennyi utat, módot találnak az emberek ki azért, mert érzik, hogy valami hiányzik, érzik, hogy valamire szükségük van, ezért mindent megtesznek, hogy ezt a belső igényt kielégítsék. De nem találják meg az igazi választ. Ezért azt keressük, hogy mi az Isten útmutatása. Melyik az az út, amelyen nekem járni kell ahhoz, hogy végre Istennel találkozzam. Erről szeretnék holnap délelőtt beszélni. Mindenkit hívok szeretettel erre az alkalomra is. Most pedig szeretném, ha imádsággal zárnánk ezt az alkalmunkat. Édesatyánk, köszönjük, hogy bár mi szűkölködünk a te dicsőséged nélkül, mert vétkeztünk, már vétkezett az első ember is, és mi tulajdonképpen csak átörököltük tőle ezt az állapotot, ezt a tőled elszakadt állapotot. De köszönjük azt, Uram, hogy bár mi elszakadtunk tőled, de a te végtelen szereteted nem nyugodott ebbe bele, hanem utánunk jöttél, megkerestél, szólítottál. Köszönjük, hogy ez nem csak ott az Édenben történt meg, hanem ma is a mindennapokban. Minden embert megkeresel, minden embert megszólítasz, mindenki érezheti a lelke mélyén a te megszólításodat. Mindenki érezheti azt, hogy amikor te közel vagy, akkor a te dicsőségednek fénye új megvilágításba helyez benne a gondolkodásában, az érzelemvilágában dolgokat. Felismer olyan dolgot, amit addig nem értékelt, de most vonzónak, kívánatosnak, értékesnek tart. Köszönjük, hogy a te szent lelked világosságában naponta vezet bennünket közelebb magadhoz, és köszönjük azt, hogy a Szentírás világosságában a te dicsőséged ragyog felénk, ezért amikor a Biblia lapjaiba belemélyedünk, és engedjük, hogy a Szentlélek vezessen bennünket, akkor Krisztus dicsősége sugárzik felénk, és hogyha mi ezt a dicsőséget szemléljük, akkor azt érezzük, hogy naponta újra és újra, dicsőségről dicsőségre mi magunk is változunk. Elhagyjuk a régi szokásainkat, a bűneinket, a megkötözöttségeinket. Érezzük a felszabadulást a te közelségedben. Érezzük, hogy melletted végre igazán szabadok lehetünk, és választhatunk, dönthetünk, választhatjuk a jót. Legyen így rajtunk és velünk a te kegyelmed, Urunk. Segítsél, hogy megtaláljuk ezt az utat, és járjunk ezen az úton. És ezen az úton veled, a mi mesterünkkel, Jézus Krisztusunkkal haladjunk tovább. Így áld meg a mi életünket. Amen.